Mi hívta életre a mostani juhtenyésztési konferenciát, Jávor András professzor, a Debreceni Juhtenyésztési Tanács szakmai vezetője?
A világjuhtenyésztés is dinamikusan fejlődik. Magyarországon is a különböző ágazatok nagyon szépen fejlődnek, a hozamok rendszeres mértékben növekednek, nő a szaporaság, nő a hízóteljesítmény, a vágóérték, mind a sertés, mind a szarvasmarha, mint pedig a baromfi vonalán sajnos a juhtenyésztés világszinten is, és Magyarországon is lemaradt ettől a fejlődéstől. Nyilván, hogy valóan egy sajátos állatfajról van szó, amelynek eleve nem adott a intenzív teljesítménye, és ezt az intenzív teljesítményt, ezt azonban hosszú távon nem lehet mellőzni, mert a jelenlegi hozamok mellett bármennyire is nőnek az árak, igaz, egyidejűleg a költségek is, nem tudja megteremteni azt az életminőséget, azt a jövedelmet a juhásznak, hogy ez tartósan fent tudjon maradni. Ez látszott a országos számokon is, hiszen mikor készültünk az Európai Uniós csatlakozásra, akkor nagy hurrá hangulatban felturboztuk 1.200.000 körüli anyajúra az állományt, ami sajnos azóta 700.000 körülre visszaesett. Ez a folyamat nem fog megállni, hogyha nem találjuk meg az okokat, lehetőségeket arra, hogy a fejlődésen induljon. Példa rá Szlovákia, Lengyelország, de Németország keleti régiójának a teljesítménye is nagy állami támogatást kapott. Támogatták a legelő használatokat, és amikor ez megszűnt, akkor pillanatok alatt elolvadt a lengyel juhtenyésztés, a szlovák és a cseh is, és Kelet-Németországban is nagy volt a visszaesés. Tulajdonképpen Európában sem történik nagy fejlődés. Olaszoknál volt némi másodottságok, a románoknál volt, de hát a Romániában az elaprózott juhtenyésztés az másokok miatt versenyképes és másokok miatt tudott fennmaradni. Ha ez a tendencia fennmarad, akkor a magyar juhtenyésztés is el fog eliminálódni. Ennek vannak még egyéb oka is, ugye a rendszerváltás az megszüntette a nagyüzemeket. A rendszerváltás során ezek a közként használt legelőterületek megszűntek, minden privát tulajdonba került, és ez nagyjából kiszorította a legelőkről a juhokat. Nem csak a legelőkről, hanem a szántóföldi melléktermékek használatából, a konzervgyárok élelmiszeripar megszüntetésével egyre kevesebb melléktermék került a juhok számára, és a tartás drágábbá vált, amelynek legnagyobb növekedése a munkavér területén volt, mert a munkaerőre egyre drágult, és miután extenzív, elég munkaerőigényes ágazatként működött a juhászat, ezen kell változtatni. Ha elmondom azt, hogy 1,2 millió hektár legelőről 200 ezer hektárra csökkent a juhok rendelkezésre álló legelőterület, amely ráadásul szort, rossz minőségű, gyakorlatilag bármennyire is szeretnénk legelőre alapozni, ez ma nem működik. A többi állatfajnál is a fejlődés az ott következett be, amikor bezárták, kielégítették az igényeit, környezetet biztosítottak neki, a tápanyag olyan volt, amilyet szerettek volna, a betegségek terjedését megszüntették, a parazitákat kiirtották, tehát viszonylag steril körülmények között dolgoztak. És így lett az, hogy a 12 malacból lett 34-35 malac, hogy a 2-3 ezer liter tejből nyilván genetikai fejlődéssel együtt lett 10 000 tej, tehát 10 000 liter. A csirkénél már ott tartunk, hogy 4-5 hétre kész csirkét eszünk, régen ez 7 hét volt. Tehát maga a tojástermelés is sokat fejlődött, tehát minden fejlődött, a juhászatban pedig ugyanúgy a 0,6-os hasznosult hozamnál vagyunk, 0,7, az utolsó 15-ben is semmiféle fejlődés nem alakult. Ez nem jelenti azt, hogy bizonyos juhászatok nem fejlődtek, de összességében az egész ágazatra totális leülés volt a jellemző, tehát a zöm, a juhászok nem indultak el azon a fejlődésen, ami kellett. Ennek egyik korlátja még az is volt, hogy általában nem olyan embereket alkalmaztak a juhászatba, akik értették a juhot, kevés pénz volt a juhászatban, nem lehetett keresni, amíg ennek a másik oldalról nem keressük meg az árát, hogy ki lesen a juhászt, egy színvonalas juhászt fizetni, mert a juhász egy nehéz állatfajhoz érteni kell, addig biztos, hogy a fejlődés nem indul be. A takarmányozást pedig azokról a legelőkről, amelyek nem elegek, nem teremnek eleget, nincs elég hozamuk, azokról egyszerűen el kell hozni a juhot. Sajnos ezek a legelő területek zömében nem a juhászok tulajdonában vannak, és hiába ők hasznosítják, általában szívességi használatba kapják meg. Ha most valaki tudja, hogy körülbelül jön 10-12 mázsa szénaérték terem meg, az gyakorlatilag nem elég annál többre, mint hogy egy-másfél jót eltartson egy ilyen hektár legelő. Gondoljunk bele, hogy ez mit jelent az egészre vonatkozóan. És miután a koncentráció se növekedett, a munkaerő hatékonyság még nemhogy nőtt volna, de csökkent, így az egy anyára jutott munkabér, amellett, hogy nem volt nagyobb, magasabb fizetés, nagyon drága volt. Mi kiszámoltuk azt, hogy ma egy 500-as juhászatban, hogyha valaki jó juhászt alkalmaz és 365 napig fizeti, mert az elvileg egy, de inkább két juhász, akkor ez kb. 16-17 ezer forintba kerül a egy anya munkabére. Ez valószínűlegesen sokáig nem tartható fent. Ezt ellensúlyozni kell valamivel, tehát technológizálni kell a juhászatot. Nem csak, hogy technológizálni kell, hanem minden olyan eszközt, minden olyan tudást, amit fel lehet használni azzal, hogy jobb legyen a termés alkalmaz. Én úgy fogalmaztam meg ezt, hogy tudásközpontú, tudás alapú, állatközpontú és emberközpontú juhászatokat kell létezni. Ez azt jelenti, hogy minden tudást fel kell használni, azt jelenti, hogy az embernek olyan feltételeket kell teremteni, amit a társadalom más szegmenseiben, a mezőgazdaság más ágazataiban megtalál, mert hogyha nem találja meg, akkor elmegy, és olyan jövedelmet kell, hogy elérjen, amelyet egy más ágazatba el tud érni. Ma sajnos ez nincs így, és ez látszik a fejlődésen. Függetlenül attól, hogy Európa legnagyobb lehetőséggel bíró ágazata a juhászat az állattenyésztés vonatkozásában, itt hiány van, és a fogyasztás pedig újra elkezdett nőni. Volt egy időszak, amikor a fogyasztás az nem volt haladó tendenciája, nem emelkedett, hanem inkább visszaesett, de mióta a migráció tart, azóta a migráció az egy pozitív keresletet idézett elő, hiszen az iszlám vallásúak azok tulajdonképpen jó hús alapon étkeznek, és tulajdonképpen abból fogyasztanak, és még az is szerencsés az ágazat szempontjából, hogy nagyobb súlyban tudjuk értékesíteni, nagyobb hasznot termelve. Nyilván az is jó lenne még, hogyha ezt ki tudnánk egészíteni egy teljes körű feldolgozással, az egy későbbi stádium lesz. Ma egyelőre azt kéne elérnünk, hogy tudjuk kielégíteni a hozamokkal, a jóhússal a növekvő Nyugat-Európa piacot. Osztrákoknál, németeknél rendkívül módon megnőtt most a fogyasztás, és kifejezetten a nagysúlyú bárányt keresik, amit meg is fizetnek.
Ennek a konferenciának főleg az volt az apropója, hogy az új technológiákat mutatták be. Milyen új technológiák vannak, amelyek elősegíthetik a juhtenyésztést?
Tartásban mi véleményünk szerint a legelőkertes, de istálon belüli tartás, amelyben biztosítani kell a takarmánykiosztás gépesítését, hogy ne sok munkaerőt használjunk fel. Olyan istállókat kell alkalmazni, hogy ahol a kíma megfelelő, a takarmányozást precíziós eszközökkel kell összeállítani. Ez is egy eleme a takarmány szükségletnek megfelelően. Kis csoportokba érdemes tartani a jót is, hogy igényének megfelelően tudjuk takarmányozni. Szaporodás biológiai szempontból folyamatosan követni kell a biológiai állapotokat, mert a legdrágább jó az, amelyik üresen marad. Tehát nagyon gyorsan meg kell tudni győződni róla, hogy vemmesült, ha nem vissza kell forgatni, ha nem vemmesült újra, akkor pedig selejtezni kell, mert nincs értelme a tartásának. Tudjuk, hogy ma a gyapjóhoz már csak mellékterméke a jónak, sőt, ma azt mondhatnám, hogy az se. Ma már egy jó bárányért egy magasabb súly kategóriában 30-40 ezer forintot el lehet érni egy anyag után, amit fizetnek gyapjóért, az 4-500 forintnál nem többen, minél a nyírás is többe kerül. Tehát a szaporodási biológiába kell, nyilván a genetikába, a genomikai eszközöket alkalmazni kell, a nagyhatású géneket, a speciál géneket, amelyek valamilyen, tehát egy aszezonalitást, egy klímatűrő képességet és stressztűrő képességet tudnak biztosítani. Genetikai kódolt bennük a nagyobb szaporaság, jobb a húsformájuk, jobb lesz a vágóértékük, jobb lesz a takarmányhasznosításuk. Ezeket már ma sokkal gyorsabban és hatékonyabban a világban látszanak ezek a tendenciák, a világban megfoghatók ezek a technikák. Sajnos ez többnyire Franciaországon kívül, inkább Európán kívül vannak, tehát Franciaországban még lehet ilyenekkel találkozni. Takarmányozásban a spanyoloknál is, de az igazi fejlődés az Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Afrika, és ez például import szempontjából, tenyészállat import szempontjából az Európai Unió számára nem elérhető piac, tehát nekünk is fel kell készülni ahhoz, hogy ezeket a genomikai és genetikai ismereteket megszerezzük. Ma az az igazi, és ezeket lehet látni a világban, hogy egy juhász, akinek van akár 2000 juha is, nyilván a körmözés egyéb funkciókat, azokat másképp oldja meg bérmunkásokkal, de összességében napi 2 órát fordít a ágazatára, mert legépesítette az ágazatát. A betegségekkel kapcsolatban is a rezisztencia, a lábnak a tűrőképessége, tehát hogy a csülök ne betegedjen meg, bírja a strapát, ne legyen állandó lábfájás, mert a lábfájás a beteg juhhoz nagyon sok kárt tud okozni, és ezt a világban vannak olyan fajták, amelyek megoldották. Ma még mi itt nem tartunk, de vannak olyan tenyészetek, amelyek részben, és ezért tartottuk a hajdunánási nyakasfarmon, ott már bizonyos elemeket a fajtába korszerűsítettek, a takarmányozás az szükségleti alapú, tehát annyit kap a juh, és úgy eszik, és a kondíciója, visszaválogatják az üresen maradt anyákat, tehát már kezdték alkalmazni. Most a következő lépés lesz az, hogy kimegynek velünk Franciaországba, ahol kiválasztják azt a technológiát, azt az épülettípust, ami Magyarországon jó lesz, és biztosítja azokat a hatékonysági mutatókat, amelyeket a franciák. Az nem működik, hogy 0,7 bárány legyen. Ma is látjuk azt, hogy hiába emelkednek az árak, 1,4-1,6 bárány alatt nincs, és Magyarországon még az is egy nagy baj, hogy egy gazdára jutó juhok száma 115, amiből meg lehet ma élni, az körülbelül 1000 juh. Tehát ezeket, ha nem lépjük meg, akkor tényleg úgy lesz, hogy meg fog szűnni a juhtenyésztés, mint hogy Lengyelországban is, és Szlovákiában, Csehországban is megszűnt.
Nyilván ezért tesznek önök is. Nagyon sok pénzre van szükség ahhoz, hogy ezt a technológiát valaki tudja alkalmazni. Van valamilyen típusú támogatás, illetve hogyan lehet akkor ezt a juhtenyésztést felfuttatni Magyarországon ön szerint?
Hát az első a tudás. Tehát meg kell szerezni azt a tudást, meg kell nézni, meg kell tanulni azt a tudást, amit azok, akik ilyen juhászatot csinálnak, azt tudják. Nyilvánvalóan fajta import szükség lesz. Megvannak azok a fajták, amiket nem szabad behozni, és megvannak azok, amiket szabad behozni. Ebbe egy picit rendet kéne csinálni, létre kéne hozni a fajta egyesületeket, pont azért, hogy legyenek büszkék azok a juhtartók, akik eredményeket érnek, amiket be tudnak mutatni, és akkor elkezd terjedni. Hál' Istennek az idei támogatás az magas, állattenyésztésekre méret aránytól függően különböző méretekben vannak támogatások, van a precíziós juhtenyésztésre is támogatás, a kisüzemire is, a nagyobbra is 20-40 millió támogatás, és van olyan, ami elérhető sokkal nagyobb támogatásként. Meg kell teremteni a háttérfeldolgozó rendszert, legalábbis a vágásig, mert át fog alakulni a piac. Igaz, hogy én ezt nagyon régóta mondom, és még nem lett igazam, de ma már látjuk, hogy Nyugat-Európa is mindent megtesz élő állatszállítások megakadályozására. Például ezen a húsvéton a kamionokat rendszeresen ellenőrizték, és kamiononként 2-5 ezer eurós bírságot szabtak ki, hogyha nem tartotta be, már pedig nagyon nehéz betartani egy ilyen szállítás mellett. Ezért mindenképp a vágóhidak, a feldolgozás is úgy kivinni. Ezek az új piacok már jók lesznek, nyilván meg kell tartani az olasz piacot, ami hagyományosan nagyon jó piac, arra is kell szállítani, de egy kisebb volumenben nem teljesen kiszolgáltatva a versenyképességi hátrányt. Miatt az olasz piac mellett meg kell jeleníteni az osztrákot, a németet egyre nagyobb volumenben. Hál' Istennek alakul ez, mert a korábbi közel 100% helyett már 80% környékén jár csak az olasz piac, de ennek egészsége akkor lenne, ha 50%-os lenne. Fog ez alakulni, én hiszem azt, mert az iszlám fogyasztó, ami Nyugat-Európában van, az képes megfizetni ezt a drága húst, és képes nagyobb fogyasztásra. A magyar juhtenyésztés jelenlegi termelése az nagyon kicsi, tehát ez mint a show eladható, tehát nagyon kúrens áru. Korábban büntetgettek meg minket túlszállítások miatt, már most nagyon örülnénk, ha el tudnánk érni a régi kótánkat, de annak körülbelül a felét tudjuk kiszállítani, élve, vágva, mindenféle formában. Tehát megvan a lehetőség, szaporaságnövelés, egészségállapot figyelembevétele, a takarmányozás szint növelése, kielégíteni az összes igényét az állatnak, és ehhez meg kell tanítani a juhászoknak a juhászatot. Valaki úgy fogalmazott ezen a konferencián, hogy régen, amikor azt mondták, hogy le kell kötni a szarvas marhát, vagy belül, listálon belül kell tartani a szarvas marhát, vagy a disznót, se engedjük ki legelni, akkor csodálkoztak rajta, ma már megszokott gyakorlattá vált, tehát kell, hogy menjen a juhtenyésztés is ezen. Ez nem jelenti azt, hogyha valakinek van legelője, ne csináljon legelőkertet, ne legyen korszerű gazdálkodása a legelőn is, de az inkább egy másik típusú állatfaj lesz, amelyik kisebb, de ott is élő munkaarányt, azt nagyon kell csökkenteni, ami kisebb költsége működőképes lehet, de a hozamok megduplázására ott is szükség van.